Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pontjókor, és ahogy ígértem, vendégem Varró Gabriella, PR és kommunikáció szakember, akit köszöntök, szia!
Jó reggelt, szia!
Megilletődtél. Azt érzékelem egy kicsit.
Mi évek óta beszélgettünk egymással, telefonon, e-mailen, cseten, minden formában, de még soha nem találkoztunk.
Igen, igen, igen.
Ez egy 4 éves hosszú viszony, ami már átment egy szinte már mélyebbe, már kezdtünk egy komolyabb barátságot kötni, de
igen,
most találkoztunk először.
Igen, hiszen ezekben a telefonbeszélgetésekben simán benne van, hogy ünnepek körül beszélgetünk, megkérdezzük ki, mit fog csinálni. Valóban. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, és ti vagytok azok, a PR és kommunikáció szakemberek, sajtóval foglalkozó szakemberek, akik tényleg segítenek felhívni a figyelmet bizonyos történetekre, szakmákra, helyszínekre, és nektek nagyon fontos a munkátokba, hogy az a téma, az hogyan jelenítődik meg, ha jól gondolom. Mert igazából akármennyire jó is, érzékeny is a téma, el kell adni ma az zajban.
Igen, hát ez két dologról szól, az egyik az, hogy el kell adni, tehát ez valójában olyan, mint egy porszívó ügynök lennél. Van egy terméked, egy CSS, és próbálod eladni, és az egyik rész az, hogy terítsél egy kampányt. Tehát van egy kampány, van egy téma, minél több helyre eljuttas, ez egy ilyen mennyiségi terjesztés, viszont ott van a másik, ami sokkal-sokkal fontosabb, különben a minőségi terjesztés, hogy megtaláld azokat a csatornákat, azokat az újságírókat, akik érzékenyen tudnak ehhez a témához nyúlni, és ez sokkal fontosabb, mint az, hogy hány sajtó megjelenésed van.
Aha, tehát a miensége, hogyan kerül ki.
Igen, igen, és hát főleg ezek ugye annyira érzékeny témák, tehát nem mindegy, hogy nyúlnak hozzá, főleg, hogyha egy interjú alannyal, egy hátrányos helyzetű fiatallal, vagy családdal, kisebbségi helyzetben lévő interjú alannyal kötök össze egy újságírót, nagyon nem mindegy, hogy kérdez. Tehát tele vannak traumákkal, tele vannak saját akár rossz történetekkel, tehát nagyon-nagyon óvatos vagyok, hogy ki az, akit egyáltalán beengedek médiatérbe interjú alanyként, és ki az az újságíró, akit összekötök egy ilyen interjú alannyal. Tehát hogy ez egy ennél egy sokkal komplexebb, mint hogy kiadsz egy sajtóközleményt.
Igen, és most, hogy ahogy mondod, így a te oldaladat nem is nagyon gondoltam még át, viszont hogyha másik oldalról megvilágíthatom, akkor nekem megvan a fejemben mindenkiről, akivel így együtt dolgozom, vagy kapcsolatba kerültem az évek során, hogy milyen is ő. És azzal együtt, hogy ő milyen, azzal együtt megvan az is, hogy milyen történetek jöhetnek be általa. És nálad egyébként tényleg ez a fő hívószó, és ezért is akartam, hogy beszélgessünk, hogy érzékeny témák, nehéz témák. Olyan témák, amelyekre mondanánk azt, hogy jaj, csak erről ne kelljen hallani. Szenvedésről, nehézségről, elhagyatottságról, gyerekmagányról, mi lesz veléről. Viszont ugye, ahogy azt mondtam is, neked köszönhetően azért ezek a témák be tudnak kúszni, ehhez tudnak jönni szakemberek, tudnak jönni magyarázatok, válaszok és lehetőségek. Na most, ha megnézzük, hogy neked miért ez az, ami fontos, vagy miért ez is fontos, mert egyébként van másik terület is, ami meg a tudomány, sok esetben, de hogy honnan jössz te, mire föl az ilyen jellegű érzékenység, és itt jegyzem meg, ha nem bánod, hogy a te testvéred Varró Szilvi, aki egy Pulitzer díjas újságíró, nekem nagy példaképem volt fiatalkoromban, mikor ő rádiózott, szóval, és ő is elég harcos természet, és nagyon-nagyon emlékszem arra, hogy kiállt mindig is mindenkiért, akit egyenlőtlenségért. Szóval valami családi dolognak gondolom ezzel, csak ezt akarom mondani.
Igen, nyilvánvalóan. Tehát ezt otthonról hozzuk ezt az érzékenységet. Még kis faluból jöttünk föl Budapestre. Nem egy értelmiségi családból származunk, egy tűzoltó apa, egy gyógyszertárban dolgozó, asszisztensként dolgozó anyától származunk. A nyarakat a földön töltöttük, tehát tényleg a kapáltunk, a szőlőbe dolgoztunk, stb. Tehát egy ilyen klasszikus falusi életmód volt, amiből a szüleink mobilizálódtak. Érzékeny közegben nőttünk föl, tehát volt egy nyitottság a apánkban, a másság, a más dolgok iránt.
Hát a tűzoltó az azért életeket ment sok esetben, tehát azért ő segít.
Ő segít, és igen, tehát ott volt ez a segítő szakma, ezt különben több generáción keresztül az ő apja és a nagyapja és stb. Mindenki ilyen-olyan önkéntes tűzoltó volt, és igen, ez nyilván ez benne volt, de hogy volt egy ilyen széles körű érdeklődés és nyitottság a világra részéről. És aztán volt egy lehetőség, amikor ő följöhetett Budapestre, és föl tudta költöztetni a családot egy szolgálati lakásba, és akkor így tudtunk onnan a faluból ide mobilizálódni. Az érdeklődésem...
Meddig éltetek ott?
Pár éves korunkig, tehát én már az általános iskolát már itt jártam. Uh-huh. Hétvégente jártunk vissza, meg nyaranta, és hát ott voltunk egy klasszikus ilyen több generációs együttélés, legalábbis a hétvégén, meg a nyaranta, a nagyszülök, dédszülök, stb. Így együtt. Tehát ez egy egészen más közeg volt, mint a Budapest, ott azért megismertünk mindenfélét, ott volt a szegénységnek az oldala, a parszi kultúra oldala, a keresztény kultúra oldala, a roma kultúra oldala, tehát hogy minden ott volt körülöttünk, és amikor fölkerültünk Budapestre, hogy valahogy ez így ment tovább, és aztán a közeg, amibe bekerültünk, a könyvek, amiket olvastunk, valahogy minden abba az irányba vitt, hogy ez az érzékenységünk, ez nem hogy megmaradt, hanem fokozódott. És aztán végül egy ponton, volt egy pont, amikor én el is indultam a szociológia irányába, és ott kötöttem ki részben.
Nemrég volt egy bejegyzésed a Facebookon, ami szintén szemet szúrt nekem, és szintén abba az irányba vitt, hogy talán akkor betettem föl, hogy gondolkodj már azon, hogy van-e kedved beszélgetni, ami arra irányult, hogy kisiskolás korodban az egyik tanárod azt mondta, hogy jobban tennéd, hogyha a külsőddel inkább, most nem biztos, hogy jól idézem, de hogyha inkább az utca sarkon állnál, mint hogy ahelyett, hogy olvasol, és azzal töltöd az idődet, hogy könyvmolykodsz, amin rettentően meglepődtem, és én egyébként pontosan a beszélgetéseinkből tudtam ezt a kisfalusi létet, egyébként Magyarországnak egy olyan részén, ahol valóban, tehát nem a leggazdagabb, viszont a legválogatottabbnak is mondhatjuk összetétel szempontjából, és én azt képzeltem, hogy onnan jött ez a mondat, úgyhogy most még egyszer megdöbbentem, mert akkor ez olyan, mintha budapesti iskolában hangozhatott volna el a 80-as években egy ilyen mondat.
Igen, igen. Ez egy budapesti iskola volt már, igen, ez egy gimnázium, ahol ez kb. Így hangzott el ez a mondat.
Akkor már 90-es évek is.
Igen, igen, ez 90-es évek volt.
Szuper.
És akkor még elhangozhatott ez a mondat, most talán már egyre kevésbé remélhetőleg, vagy legalább most már ez kivált valami indulatot.
Mik voltak ennek a körülményei?
Nem volt egy jó viszonyom ezzel a pedagógussal. Engem nagyon érdekelt az irodalom, pszichológia és szociográfia, rengeteget olvastam, a szünetekben inkább én bennültem a könyvtárban, nem annyira barátkoztam, tehát az nekem egy nehezebb ügy volt. És sokszor óra alatt is olvastam, vagy óra előtt, óra után. És ebből adott a konfliktusok. Nyilván benne van a kamasznak a lázadás, aki csak azért is a tanár ellázad, én más utat szerettem volna, más dolgokat szerettem volna foglalkozni, és ebből lett ez a mondat, hogy olvasás helyett inkább jobban tenném, hogyha mással érvényesülnék.
Emlékszel ez arra, hogy ez hogyan hatott rád? Nyilván, hogyha ezt 30 évvel később ki tudod írni.
Igen, kezdett. Az az érdekes, hogy én ezt teljesen elfelejtettem, és aztán volt egy ilyen osztálytalálkozó, ahol az egyik lány mondta, vagy egy-két lány mondta, hogy ők emlékeznek erre a mondatra, amikor ez elhangzott, és ott visszajött, hogy tényleg, atya úristen, hogy tényleg volt egy ilyen mondat.
És innen nézve ez milyen durva.
Hát nem mondunk ilyet egy gyereknek, meg tehát ez egy gyomros, hát igen, ez egy minősítés.
Csak azért mondom, hogy innen nézve, tehát hogy tényleg ma már ilyet, nem is tudom, hogy meg lehet-e tenni következmény nélkül.
Nem valószínű, tehát ez egy botrány, amennyiben a gyerek jelenti. Tehát egy ilyen mondat nem hangozhat az iskola falain.
Igen, amennyiben a gyerek jelenti. Azért mondom, hogy innen nézve, mert egyébként természetesen persze, hát ez bármikor, bárhonnan nézve, bárhogy durva, főleg, hogyha ez valakiben nyomot hagy, és neked így a felszín alól azért elő tudtad szedni, de akkoriban nem rázott meg annyira.
Ezt nem mondanám, tehát hogy azért részben erre emlékszem, tehát utána már megvolt ez a mondat. Szerintem két dolog történik ilyenkor az emberben, az kérdés, hogy a reziliencia képessége az milyen, hogy ebbe visszahúzódik, vagy pedig csak azért is mész tovább és csinálod, és megmutatod. Valójában ezt az iskolát én aztán ott hagytam, különben az hozzátartozik így zárójelbe, hogy én egészen máshol fejeztem végül be. Kiszálltam ebből a rendszerből, és ilyen kvázi magántanulóként folytattam, és akkor már nem a középiskolába jártam, mert nem készültem arra, hogy utána én mivel szeretnék foglalkozni.
De akkor, ha jól értem, akkor neked elég komoly tapasztalatod van arra, hogy egy közegben nem jó, hogy abból valahogy ki kell jönni, hogy fontos számodra valami, mondjuk az olvasás, amit megszólnak, és hogy te menj a saját utadon, az nem annyira egyértelmű.
Igen, ez is részben a rezilienciának a része szerintem, hogy tehát onnantól kezdve, hogy én iskolát váltottam, tehát én elhatároztam azt, hogy én mást akarok, nem ezt akarom, és onnantól kezdve én gyakorlatilag olvasással töltöttem az időt.
És mi volt, ami annyira nagyon érdekelt, tehát hogy a szociológia felé miért mentél?
A történetek, az emberek. Én először még kommunikáció, francia szakon kezdtem, és aztán jött a szociológia, meg politológia. Mert rájöttem, hogy fontos a nyelv, mert az egy kapcsolat az emberekhez, de valójában az emberi történetek érdekelnek engem. Most is, amiben dolgozok, valójában kettő irányban dolgozok. Az egyik a valóban az ilyen érzékeny történetek, a másik a tudománykommunikáció. De az érzékeny területek része pont ez a szociológia, pszichológia, amikor az érdekel, hogy kivel mi történt, mi volt a múltja, mit lehet előhozni egy interjú alanyból, mi az ő története. Tehát a legmegrázóbb interjúk, vagy felvételek, azok, amikor leülök egy, mondjuk egy traumatizált gyereke, vagy bármilyen emberrel, akiről tudok pár mondatot, és aztán szépen így lassan, így be tudunk lazulni, be tudom lazítani annyira a beszélgetésbe, hogy kijönnek felszínre az ő legmélyebb dolgai. És ebben minden benne van. Tehát az őt ért dolgok, kisebbségét bármi. Tehát erre van egy, szerintem erre van egy családilag nagyon erősen kiélezett érzékenységünk, hogy aki elesettebb, oda kell figyelni, nem hagyunk senkit hátra, ilyen légkört alakítunk ki magunk körül, és ez egyrészt a munkámban is, tehát ez az, ami feltölt, olyan, mint egy, mondhatom, a hobbi, a homokozó, tehát amikor nem is munkának veszed igazából, hanem tényleg ilyen hobbi szinten, tehát így rá tudsz így függni, hogy úristen, van itt egy téma, és azt hogy tudnánk megfogni úgy, hogy tudnám köré rakni egy kampányt úgy, hogy ezt el tudjam jutatni az emberekhez, hogy mi a lényege, hogy tudjak változtatni a gondolkodásmódon.
Az, hogy családilag van erre egy érzékenység, ez jelenti azt, hogy te láttál olyan jellegű segítségnyújtást, vagy kezelését helyzeteknek otthonról, ami kifejezetten hátrányos helyzetűek, és most nem fizikai segítségre gondolok, hogy édesapád tűzoltó volt, hanem hogy bármi olyan, ahol kiközösítés, lelkileg bántalmazás, ott a ti családotok segített, vagy láttad, hallottad, hogy hogyan kell egy ilyen helyzetet kezelni?
Ez a része szerintem ez viszont nem családból jön, hanem a körülöttem kialakult helyzetekből, amiket én láttam. Tehát ez nem annyira az otthon, vagy nem emlékszem rá.
Téged, titeket ért valaha bántás amiatt, hogy honnan jöttetek?
Ért, igen.
Ki mondjuk egyébként, hogy honnan, meg ki lehet ezt mondani?
Egy Kóka nevű faluból, ez a Pest megyei.
Igen, ez Sűsáp környéke.
Faluból. Olyan szinten találkoztunk mi diszkriminációval, különben ez érdekes, mi azért eléggé testvéremes sötét hajunk van, sötét tónusok vagyunk. És ilyenbe itt például a fővárosba azért belefutottunk többször, amikor volt, hogy nem engedtek be engem egy szórakozó helyre barátnőkkel, hogy a roma lányok ide ne jöjjenek be. Volt, hogy testvéremmel elmentünk 10 pár évesen vásárolni a körúton cipőt, és nem engedtek be a boltba, illetve beengedtek, de kizavartak a boltból. Tehát, hogy ilyen típusú előítéletek egy saját bőrön, így megtapasztaltuk, hogy azért, mert van egy erősebb tónusod, akkor így el tudnak utasítani.
Ez nagyon durva, igen, ilyen ilyesmire nekem is van a családomból tapasztalat. Nagyon nehéz, mert látom, hogy mit okoz ez mondjuk egy gyerekben.
Frusztrációt, kisebbségkomplexust.
Van egy önutálat, kialakul egy önutálat, már akkor, hogyha ezt nem kezeljük jól. Uh-huh. Az önképhez való rossz viszonyulás, ez nagyon nehéz. Uh-huh.
Nálam az érzékenységet erősítette föl, és azt, hogy csak azért is. Uh-huh. Tehát nem utcai prostituált leszek, de bemegyek a boltba, és el tudok érni valamit, és amikor azt mondják, hogy akár családon belül is, hogy mondjuk ne menj abba az iskolába, mert úgyse tudod megcsinálni, ne fogjál bele ilyen dolgokba, mert nehéz lesz, akkor azt mondod, hogy de megpróbálom. De hogy ezzel azért folyamatosan harcolni kell. Tehát, hogy ilyen szinten nyomokat hagy benned, hogy elhangzottak ezek a mondatok, mert mindig ott van a fejedben, hogy oké, nem fog sikerülni, nem vagy jó, nem fog menni. És akkor azt mondod, hogy jó, de ez nem az én mondatom, hanem ez ezt meg ezt mondta, félreteszem, és akkor is csinálom.
Szerintem a mi generációnknak elég erős tapasztalata van az úgyse mondatokra. És ez sokszor jön családon belül is, nyilván kellemetlen vagy rossz vagy nehéz tapasztalatokból, de elég kártékony.
Igen. Én próbálok ezen fordítani, tehát hogy csak hogy magadban ez egy állandó küzdelem, és ahogy én nevelem a gyerekemet ott, mert mindig a fejemben van, hogy neki azon kommunikálva, hogyha ő azt érzi, hogy valami nem megy, hogy dehogy nem. Mindent meg tud csinálni. Ez egy állandó tréning.
Hát igen, meg tulajdonképpen valószínűleg akkor ugrod meg, hogyha tényleg lefelé te már azt tudod továbbadni, hogy nem így gondolkodunk. Na jó, innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Varró Gabival, aki PR és kommunikáció szakember. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is.